Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatói. Ugye a héten két szép Mári ünnep is volt, a Rózsafüzér királynőjének ünnepem, ami igazából a lepantói csatának emlékére hirdetett meg az akkori szentatya, és október 8 a magyarok nagyasszony ünnepe, és ugye a Szent Ferenc Alapítvány Dévai házát, a legelső gyermekvédelmi otthonunkat igazából a Boldogságos Szűzanya tiszteletére szenteltük. És őt kértük, őt hívtuk, azóta is őt kérjük, hogy legyen a gyermekeink, az intézményünk védőszentje, őrangyala, patronája, segíjen, támogasson bennünket. Ugye olyan érdekes, hogy nem tudom, a kedves Mária Rádia hallgatók biztos emlékeznek, mikor Mózes ott volt az égő csipkebokor előtt, és kérje a Jóisten áldását, segítsen, az Jóisten kérje, hogy menjen és vezesse ki az ő népét az ígéret földjére. És Mózes szabadkozik, kicsinek érzi magát a feladathoz. Tehát azt mondja, hogy ő igazából dadó, nem tud úgy beszélni olyan szépen. És olyan érdekes, hogy a Jóisten nem azt mondja, na jóval, akkor én felvértezlek téged az ékes szólás hatalmas beszédkészségével, hanem azt mondja, nem baj, akkor menj, keresd magadnak szövetségest, keresd meg Áront, és majd ő, amit te eldadogsz, lefordítsa neked. Én ugye elgondolkoztam sokszor azért, hogy Jóisten, érdekes, hogy nem csodákat tesz, hanem arra biztat, hogy merjük, fogjuk meg egymás kezét. Én emlékszem, mikor 93-ban létrehoztuk a Szent Ferenc Alapítványt, és itt a Dévai házat próbáltuk beindítani. Tényleg nagyon kicsinek éreztem magamot, nagyon dadogósnak, meg a botladozónak, meg mindent. És hát igazából emlékszem, hogy ez a gondolatsor akkor nekem segítséget adott, és akkor kopogtattam el Máriához, hogy hát legyen akkor ő a mi szószólónk, a közbenjárónk, a támogatónk, a bátorítónk. És én azt hiszem, hogy Isten csodája az, hogy ebben a szorvány világban az akkor össze-vissza kúszva erőszakos kommunizmusból éppen csak kilábaló, hát hogy mondjam, társadalomba egyáltalán meg tudtunk maradni. Tehát, hogy nem csak a külső nehézségek, hanem hát mi magunk is olyan zöldfülűek voltunk, és gyereknevelés, meg egyáltalán az utcáról összeszedett gyerekeknek a nevelés. Hát egy olyan, azt gondolom, hogy ez olyan nagy-nagy feladat, hogy én biztos vagyok benne, hogy ez Mária közbenjárása nélkül, a magyarok nagyasszonya támogatása nélkül itt nem tudtuk volna megcsinálni. Úgyhogy tényleg mai napig az összes intézményünk magyar anyanyelvű vagy gyermekvédelmi otthon. Tehát mondta, hogy van magyar tannyelvű iskola, hogy ugyanúgy van magyar tannyelvű gyermekvédelmi központ. És a miénkek így működnek, és a gyerekeink tényleg hát magunk szintjén hát próbáljuk a nemzeti vallású identitásunkat, az értékeinket szépen összecsomagolni, és egy-egy batyuba a gyerekeink vállára rakni, amikor elindulnak. És azt látom, hogy igen, egy nagyon nagyszerű, ügyes gyereket sikerült eddig is fölnevelnünk, akikre én büszke vagyok. Persze hozott anyagból dolgozunk, tehát nem csillagászok gyermekei kerülnek hozzánk, hanem szegény, nagyon szegény, bajba lévő emberek gyermekei, de én azt gondolom, hogy Mária közbenjárásával, segítségével sikerül őket szépen nevelni. Igen, én mindenkit erre bíztatnák, hogy ne azt nézze, hogy mihez van neki ereje, mihez van neki képessége, hanem alázattal azt nézze, hogy mit kér tőle a Jóisten, és akkor bizalommal forduljon emberekhez, Isten szentjeihez, és keressen szövetséges, támogató, társat, barátot, akivel feladatát meg tudja oldani. Ennek a hétnek van egy újabb vállalása, amit ezen szeretnék megosztani a Mária Rádió kedves hallgatóival. Én nagyon sokszor elmentem, ugye Déva mellett van Piski, és a Piski hídon mindig keresztül kell menni, akármerre megy az ember Székelyföld felé is. Hát ott van a fogadóm. Annak idején nekem ezt megmutatták, és elmondták, és utána olvastam én is, hogy igen, ez a fogadó és a mellette lévő hídrum, hát ez a Piski csatának a helyen. És tényleg utána olvastam, hogy ez a 1849. február 9-én hajnali óráktól eldördült puskalövéstől egészen késő éjszakáig, hát hogy bizony milyen kemény csata volt. Talán a 48-as forradalom egyik legvéresebb, legkegyetlenebb és leghősiesebb csatája volt itten, ahol tényleg már több napon keresztül üldözték, szétvert a honvédeket, és ők mégis itt megérkezett az utánpótlás, szembefordultak, és Bruckner csapatait, hát igenis, nagyon legtépázták, és szétverték, és győzelmet arattak. Igen, sokszor elmentem ezen a helyen, és elmondtam egy imádságot, de hogy őszinte legyek, szégyeltem magamot, mert hát egy szálgyertya, egy kopjafa, egy kereszt, egy virág, semmi nincs az ő sírjukon, sőt azt se tudjuk pontosan, hogy ezeket az embereket, ezeket a szerencsétlen katonákat hova temették el. És úgy éreztem, hogy én most hiába mondom a gyerekeimnek, a kollégáimnak, hogy hősies dolgokra kell vállalkoznia, hogyha előttünk nyílt generációk hősiességére mi nem figyelünk oda. Tehát, hogyha mi nem tudunk megemlékezni az ő nagyságukról, jóságukról, akkor hát ez ilyen nagyon-nagyon szégyenletes dolog. És ezért én hát próbáltam társakat keresni, összefogni, végben védőszentet keresni, és megkértük Szent László királyt, hogy Erdély védőszentjét, hogy segítsen egy emlékpark, történelmi emlékpark kialakításában. És emberek is kerültek, ugye Kuszár Árpád, ő egy Ergyó szentmiklósi vállalkozó, Ladányi Árpád, aki egy ügyes jogás, talpra esett, András Zsolt, ő külföldön dolgozott, építész, most a Szent Simoni házunkat vezeti. Igen, Zója Levente, egy történész, aki tényleg régész, ás, kutat, és tényleg ott helyén van a szíve, lelke, minden. És van egy Dózsa Csaba nevezetű kollégánk is, aki szintén nyugaton volt, üzletember, érti a, hát amitől nem csak a pénz keresés, forgatás, hanem annak elszámolását, vagy mindenféle egyebet, és akkor így összeálltunk, és létrehoztuk a Szent László alapítványt. Meg volt a döntés, meg volt az elhatározás, még valamikor, hát még az év elején, januárban, még pezsgőt is bontottuk örömünkbe, beraktuk a papírokat a gyulafehérvári táblabíróságra, és vártunk, és jött ugye a koronavírus, és hát bezárt mindent, törvényszékeket is bezárt. Aztán telkult az idő, és június derekán kaptunk értesítést, hogy igenis, végül megvolt a tárgyalás, és létrehozták a Szent László alapítványt, és lepecsételve, aláírva, és nézem a dátumot, és június 4-e, pont 100 évre a trianoni döntés után, hát egy másik döntés is született, Erdélyföldjén, román törvényszéken, román törvénybírók úgy döntöttek, hogy jöjjön létre a Szent László alapítvány, amelyik a, már nem az árva gyerekeket, hanem az árva történelmi helyeket fogadja be, és veszi gondjába, pártjába. Mert sajnos Erdélyben nem csak gyermekek vannak az utcán, hanem sok olyan hely, épület van Ebek 30-adjára, őrizetlenül, gondozatlanul, ellökve, hát hogy mondjam, nap mint nap degradálódik, romlik, dől össze. Hát ilyen a Piski csata helyén, lévő, hát csárda is, ugye ez egy akkor is meglévő épület volt, és itt a híd mellett posta szolgálat is volt, vámot is szedtek, logikus, tehát ez egy ilyen pontos átkelő hely volt, ami nem 48-ban lett azzal, hanem már azelőtt az volt. És ebben a fogadóban, hát ide rendezkedtek belőle a magyar honvédek, aztán kiűzték őket, aztán az osztrákok is berendezkedtek, és hát aztán ez a nap folyamán 5-6-szor gazdát cserélt ez a fogadó. Hát nagyon megtépászódott, azt írják, de igazából megmaradt, hogy mondja, mit ott ágyugolyó, meg puskagolyó, tépte a falát, tetejét, cserepet, mindent, de helyreállították, és hogy mondjam, a nagy dolog az, hogy nem építették át, megmaradt az eredeti formájába, hát most, mikor átvettük, azért látszik, jó, ki van pingálva, ilyen mindenféle dolgokkal, de igazából a régi ivó, meg a fogadó, meg a posta, irodák, azok is mind megvannak, úgyhogy könnyű szerre helyre lehet állítani. Hát most nem az anyagi könnyűségre gondolok, mert egy olyan épület, amit már 20 éve nem laknak, nem őriznek, hát el lehet képzelni, hogy ez hogy néz ki. Van, ahol tető be van szakadva, tehát ajtó, ablak már sehol nincsen, tehát ugye kóbor, kutyák, meg hajléktalan emberek fészke volt az elmúlt 20 évben. Na mostan sikerült megvásárolnunk. És ennek is ugye azt gondolom, hogy predikációra kívánkozó részletei vannak. A kedves idős hölgy, egy aradi néni, neki katonatiszt volt a férje, tehát érdekes módon, tehát ide erre a helyre még a monarchia idején sem sikerült emlékhelyet építeni. Tehát a Piskin jó messze innen, legalább 4 kilométerre, ahol állítólag Bem az ágyúival lövette a hídat. Na hát ott volt egy emlékoszlop, ami megvan részben, amit ide erre a helyre szeretnénk visszaállítani. Ugye 18 után szétverték, szétdobálták, és hát a köveket azért sikerült összegyűjteni, és hát igazából itt nem volt semmi. Na mostan a néni eladta, és hát ugye ez ő szándékához hozzá kellett járuljon, ugye A kategóriás műemlék épület, hát a maga bukaresti műemlékvédelem, meg a Hunyad megyei, meg a helyi tanács, meg mindenki, és ugye elindult, hát a papír vándor útra egyik kézből a másikba, tehát ismerős ez a gyerekjáték, hát ilyenkor, hát itt is, ott is, na, jól meggondolják, vagy mit tudom, megtanácskozzák, vagy nem tudom, hogy mondjam. De tény az, hogy végül október elejére jelezték, hogy nagyjából megvannak a papírok, még a helyi tanács kell, hogy meghozza maga döntését, tehát ugye van a megye a választásoknak, végül meglette ugye az is, győzött, aki győzött, és az új polgármester, hát az első dolgai között az volt, hál' Istennek, hogy végül egy jó román ember, ő is lepecsételt ezt az engedélyt, és akkor így már elhárult minden akadálya a tényleges vásárlásról. Hát így október 5-én nekiálltunk, és hétfői napra esett az, a nénivel leültünk, kössük meg a szerződést, persze a pénzeket átutalni egyik kontról a másikba. Hát ilyenkor ugye mindig vannak nehézségek, akadályok, ugye a Szent Ferenc Alapítvány gyűjtötte össze ezeket a pénzeket, minden, és végül, hát mondjam úgy, október 6-án délelőtt átutaltuk az összegeket, aláírtuk a szerződést, és az mondom, ez se véletlen, hogy október 6-án, igen, azon a helyen, ahol az aradi vértanúk is, 48-as forradalmárok talán a legnagyobb diadalmukat vívták, azt a helyet sikerült közel 2 hektárt megvásárolni és felajánlani arra, hogy lépünk nemzetünk egy történelmi emlékparkot alakítson ki ott azon a helyen. Ugye mondtam, hogy Mózes nem gyógyult meg, nem lett okosabb, ügyesebb, hanem az Isten azt mondta, hogy keresse társakat magának. Hát én sem lettem ettől a vásártól, se okosabb, se gazdagabb, se ügyesebb, de én szeretnék társakat keresni magamnak ez a nemes feladat megvalósításához. Én úgy tudom, hogy Erdély földjén ilyen emlékpark nem erős van, vagy még román vonatkozásban sem nagyon van Románia területén, és úgy gondolom, hogy ha összefognánk, és tudnánk csinálni egy olyan helyet, ahol jó megállni, ahol jó akár egy pohár bort meginni a hősök emlékére, vagy imát elmondani, vagy talán egy kicsit még lovagolni is, meg íjászkodni is, meg hát hogy mondjam, ott a street partján egyet sétálni, hát azt gondolom, ez egy nagyon jó dolog lenne. Úgy néz ki, hogy megvannak a lehetőségek. Sokan kérdezik, hogy hogy akarjuk megvalósítani. Hát mondom, eddig mi mindig minden nagyjából közadakozásból valósítottuk meg. Egyik ember, aki a tervekhez ért, azt abba segít, a másik talán, aki a törvényekhez ért, abba segít. Akinek talán egy-két leje forintja van, akkor talán azzal segít, hogy nagy összeg. Hát én azt mondtam, hogy ha 1 millió magyar ember adna 100-100 forintot, ami ilyen sörnek az ára se, akkor igazából hát ebből a pénzből már egy nagyon szép dolgot lehetne ott kialakítani, megvalósítani. Én a Mária Rádió hallgatóit is erre bíztatom, hogy ne azt nézzék, hogy kevés vagy sok, hanem azt nézzék, hogy mi az, amit tudnak önök felkínálni, adni nekünk. Én megadom a bankszámlát, amit külön erre a célra hoztunk létre, és hogyha valaki támogatni akar, akkor az egy nagyon szép dolog lesz. Ellenben, hogyha valaki úgy érzi, hogy a tulajdonában van valami olyan 48-as relikvia, aminek akár a másolatát is vagyunk, hogy mondjam, tudna ebben segíteni, hát mi annak is nagy-nagy szeretettel örvendenünk, mert végül is nem csak megvenni akartuk ezt a családát, nem csak felújítani akarunk, hanem szeretnénk ezt szépen berendezni. Én úgy gondoltam, hogy lenne egy külön szoba, ami a magyaroké, a honvédeké, lenne egy külön szoba, ami a, hát az osztrák csapatoké, és hát ugye korabeli zászlókat, talán fegyvereket, felszereléseket szeretnénk abba elhelyezni. Fontosnak látom kihangsúlyozni, hogy 48, ez a forradalom, ez a csata igazából nem etnikai, nem felekezeti, nem társadalmi rétegek mentén volt megvívva, mert ugye hát a 48-as forradalom tábornokai között láttuk, hogy van ott örmény, horvát, magyar, német, osztrák, sokféle nemzet fiai képviseltetik magukat sajnos a kivégzett tábornokok között, de ugyanúgy a legénység sem volt egységes etnikailag. Tehát igenis voltak olaszok, elég sok nemzeti fiai küzdöttek egymás ellen az osztrák csapatokban is. Hát ugye ott jelen kellett legyenek a császárhoz hű reguláris hadsereg, tehát egységei is. Hát ez egész monarchia területéről voltak összeszedve, tehát hogy olyan katonák álltak egymással szembe, hogy sajnos magyar katonák is voltak a császári seregben, és fordítva is, tehát hogy osztrák katonák is voltak a honvédek seregeibe is. Úgyhogy én azt gondolom, itt a töréspont igazából a szabadság és a császári rabság között volt, hogy itt ez volt a töréspont, hogy egyesek tényleg szerettek volna szabadon egy demokratikusabb világban élni, mások meg úgy gondolták, hogy hát az abszolutista monarchiában Ferenc József császári hatalma alatt nagyobb biztonságban vannak. Én azt gondolom, ezt a régi vitát mi nem kell most újra nyissuk. Tény az, hogy ott olyan emberek harcoltak, akik a maguk meggyőződésük szerint ragadtak fegyvert, és hát vállalkoztak eszméik meggyőződésére. Biztos vagyok benne, hogy ez a történelmi emlékpark nagyon-nagyon sok témát felszínre hozhat, nagyon sok ma is kényes kérdést, hogy mondjam, kerekasztal mellé vihet, és biztos vagyok benne, hogy egy nagyon-nagyon szép dolog lenne, hogyha ezt meg tudnánk valósítani. Ugye tudni kell, hogy a Dél-Erdély autópálya lejárata, hát pont Pistin van. Azt hiszem, ez se véletlen. Tehát, hogy a nagyon könnyen megközelíthető, tehát szinte az autópályáról, hogy rájön, az, lejön az ember, szinte begördül a régi csárda udvarára. Úgyhogy megközelítés szempontjából nagyon jó hely van. Itt indul le az út Zsillvölgyébe, tehát egy útkereszteződésnél van, és a 2 hektáros terület maga a Strigy folyó partján egy igen-igen turisztikai szempontból is hát egy hangulatos hely, tehát én igazából, aki eladta az árat, azért is próbálta megkérni, mert ő nem az épületet, nem a történelmi emlékhelyet látott, hanem a hát a turisztikai, meg ahogy mondjam, a fekvésének a szempontjából előnyös helyzetét. Úgyhogy sok jó hírt tudtam most mondani. Tény az, hogy nyökölök, dadalok, szükségem van az önök segítségére, és én hiszem azt, hogy népünk, hát nem is Kánoánba, de egy lépéssel elé fog tudni menni, hogyha ezt a történelmi emlékparkot itt Piski hídjánál sikerülne megépítenünk. Kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy hátradőlünk és várjuk, hogy a Jóisten megoldja a problémáinkat. Egy mondatot, még ha mondhatok a koronavírusról is, ugye, mikor Szent József kopogtat Mária szobájánál az ajtón, és mondja, jaj, szívem, gyere, kelj föl, mert menekülnünk kell, Herodes ezt meg azt üzente. Szűzanya nem azt mondja, jaj, József, ne légy ilyen kis hitű, hát dőj hátra, a mennyei atyának gondja van az ő gyermekére, majd csak megoldja ezt a problémát is, meg bízzunk benne, hanem hát, öltözteti a babát, és fel a csacsiras irány Egyiptom, nem? Tehát, hogy a szűzanya tudja azt, hogy Isten gondoskodik rólunk, de az nem jelenti azt, hogy mi karba tesszük a kezünket, és mindent rábízunk. Tehát szűzanya hosszú évekig menekül, és nem mondja egy fél év után, hogy na hát most már milyen kicsi buták voltunk, és nem bíztunk a mennyeit, a gondviselésére, gyere, menjünk haza József, meg Herodes, meg más dolga lesz, a gyereknek a hajaszála sem fog görbülni. Nem, hosszú évekig ott vannak, és hát úgy mondjam, távolságot tartanak Herodestől. Hát azt gondolom, hogy mi is ebben a koronavírusos világban bízunk a Jóistenbe, de azért próbáljunk távolságot tartani egymástól, próbáljuk ugye a kezeinket mosogatni szépen, és vigyázzunk magunkra, hogy nehogy megfertőződjünk. Tehát, hogy Isten gondviselése nem függeszti fel a mi éberségünket, a mi lelkiismeretes munkánkat, sem nemzeti emlékhelyeink összehozásában, sem a hát a koronavírussal vívott küzdelmünkben. Nagy szeretettel ölelem a Mária Rádió minden hallgatóját, és kívánok egy áldott szép hetet. Ne felejtsük el, Mária, mi mennyei édesanyánk, mindig velünk van. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Yeah.
Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták. Mária Rádió.
Jezsuita szerzetes vagyok. Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A mai nap arra buzítom önöket, hogy támogassák rádiónkat. Kevés olyan hívcsatorna van az éterben, mely tudatosítaná számunkra, hogy az ember akkor tölti be igazi küldetését, hogyha nem önközpontúan csak magára gondolva él a világban, hanem másokért élő ember. Rádiónk ezt szeretné tudatosítani a társadalomban az emberekkel, kihangosítva a szolidaritást vállalva a szegényekkel, gyengékkel és rászorulókkal. Vannak honfitársaink, akik az autóban ülve találkoznak a Mária Rádió hangjával. Legyen szívügyünk, hogy ez a hang mindenkihez eljusson. Ezért kérjük, hogy támogassák a Mária Rádiót pénzadományaikkal is. Köszönjük a segítséget, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hírek.